Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzetközi békefenntartó erők tiszteletben tartását kérte Ferenc pápa vasárnap délben mondott beszédében, miután a Dél-Libanonban állomásozó missziót újabb támadás érte. A pápa azonnali tűzszünetet sürgetett. A katolikus egyházfő kijelentette, továbbra is aggodalommal kíséri a közel-keleti történéseket. Azonnali tűzszünetet sürgetett minden fronton. Azt kérte, hogy a diplomácia és a párbeszéd útja érvényesüljön a béke elérésében. A pápa közelségét fejezte ki az összes érintett népnek palesztin területen, Izraelben és Libanonban, ahol az ENSZ béke fenntartó erői tiszteletben tartásának fontosságát hangoztatta. A pápa felhívást intézett annak érdekében is, hogy az ukránokat ne hagyják meghalni a hideg évszak visszatérésével, és álljanak le a lakosságot sújtó légitámadások. Elég volt az ártatlanok legyilkolásából, mondta az egyházfő, aki pénteken fogadta a Vatikánban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt. A magyar elnökségről szóló vitának indult, de jelölőgyűlés lett az Európai Parlament szerdai üléséből, mondta Dömötör Csaba, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője a Kossuth Rádió műsorában. Messze még a választás, de a brüsszeli elit már most jelezte, hogy egy másik, az elvárásokhoz jobban igazodó kormány szeretne Magyarországon. Olyat, amelyik kérdés nélkül igazodik a liberális fősodorhoz, amelyik hajlandó tovább támogatni a háborút, és nem ragaszkodik a határvédelemhez, fogalmazott a politikus, hozzátette. Magyar Péter EP képviselő, a Tisza párt elnöke állva tapsolással fogadta el a jelölést, és azzal, hogy végtelen monotonitással mószerolta a saját országát az Európai Parlament teljes plénuma előtt. Ha valakinek esetleg hiányzott volna a Momentum országellenes politikája az Európai Parlamentben, a Tisza párttal most újra megkap mindent, extra kiszerelésben, mondta Dömötör Csaba. Orbán Viktor békéhez vezető három lépéséről beszélt, Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videójában. A sajtóban ma már olvasható olyan cikk, vagy olyan cikkek, én magam találkoztam ilyennel, amelyek arról szólnak, hogy a világ hogyan pusztulna el egy atomháború esetén. Meglehetősen precizitással, pontossággal írják le azt, hogy a világ hogyan pusztulna el egy atomháború esetén, és azt kell mondanom természetesen, hogy ez dermesztő, rémisztő és rendkívüli módon ijesztő, fogalmazott a kormánypárti politikus. Kifejtette. A magyar miniszterelnök Orbán Viktor, amikor a béke missziója során találkozott az ukrán, az orosz és a kínai elnökökkel, valamint a török elnökkel is, és tárgyalt Donald Trumppal, akkor tett egy jelentést az Európai Tanács elnökének. Orbán Viktor három javaslatot fogalmazott meg. Tárgyalni kell a kínaiakkal, tárgyalni kell az oroszokkal, és tárgyalni kell a globális dél országaival is, csak így lehet békét teremteni. Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági paktumot hirdetett a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésén Esztergomban. A Magyar Nemzet értesülései szerint a gazdasági akcióprogram része a megfizethető lakhatás, az egymilliós jövedelem, a munkáshitel és tőkejuttatás a magyar kisvállalkozásoknak. A Napilap információi szerint az árvíz miatt a szokásosnál későbbi időpontra halasztott zárt körű évadnyitón Orbán Viktor beszédében a gazdaságpolitika, illetve az új gazdasági program állt a fókuszban. A miniszterelnök szerint a gazdasági semlegesség fordulatot hoz majd 2025-től. A kormány célja, hogy hazánk az Európai Unió átlagát meghaladó gazdasági növekedést érjen el. A kormányfő úgy látja, a világ a járvány és a háború kitörése óta gyökeresen megváltozott. Ha ezt egyszerűen akarjuk a gazdaságban leírni, akkor azt tudjuk mondani, a kelet fel, a nyugat pedig lefelé tart. Véleménye szerint maximum 10 év és a legeket a világgazdaságban mind keleten fogják sorolni. Végül az időjárásról. A réteges felhőzet a délnyugati harmadban csak lassan szakadozik, gomolyosodik. Máshol viszont a nap első felében sok napsütésre számíthatunk. A déli óráktól nyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek. Emiatt átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet. Csapadék napközben nem lesz, de este felé már nem zárható ki néhol gyenge eső. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz, a nyugati a szelet csak néhol kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. Október 16-án a 6 évfolyamos kisgimnáziumi képzéssel kapcsolatban 10 órától angol nyelv, magyar irodalom, állampolgári ismeretek, földrajzi órák látogatására van lehetőség. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigány énekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. 2024. október 14-e hétfő van. Adásunk tartalma. Vallásturisztikai szakirányú képzés indult az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen Egerben. Szűcs Tamás, a Nagykun polgári kör és Fidesz-KDNP-s polgármester irányítja Kisújszállást október 1-től. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indult az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen Egerben. A 2 fél éves levelező tagozaton elérhető szakirányú továbbképzésről Domjánné dr. Nyizsalovszki Ritával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem habilitált docensével, a turizmus tanszék vezetőjével beszélgetünk. Az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen ebben a fél évben elindul a vallásturisztikai szakirányú továbbképzés. Mi indokolta, előzte meg ennek a képzésnek az elindítását?
Az elmúlt években, mint ahogy már a hallgatók is tapasztalhatták, érzékelhették akár a saját környezetükből is, nagyon sok vallásturisztikai attrakció, vagy hogyha magyarul szeretnénk kifejezni, látványosság újult meg. Minden vallásnak, minden felekezetnek számos műemléke újult meg, vagy esetleg lett újjáépítve, vagy nyert olyan funkciót, aminek a segítségével be lehetett vonni ezeket az attrakciókat a turisztikai vérkeringésbe. És igazából ott állunk, hogy van nagyon sok szép felújított értékünk, amik potenciálisan turisztikai látványosságok. Ezeket kell úgy megtöltenünk még tartalommal, és mondjuk azt, hogy termékké formálnunk, amiknek a segítségével ezeket az értékeket meg tudjuk mutatni a nagy közönségnek is. Tehát idegen szóval élve turisztikai termékékkel ezeket az értékeket formálni. Ehhez az szükséges, hogy olyan szakemberek irányításával történjen meg ezeknek a felújított műemlékeknek a terméké formálása, akik egyben a hitet tudják hitelesen képviselni, ugyanakkor a turisztikai szakmának a professzionalitását is. Tehát mindazokat az eszközöket be tudják vonni a terméknek a fejlesztésébe, és aztán utána a marketing tevékenységbe, aminek a segítségével a fogyasztók, azaz mi, ezeket a termékeket meg tudják ismerni, és fogyasztani tudják, vagyis méltó módon meg tudják ezeket látogatni, ezeket a helyeket.
Kikkel működnek együtt a szakbeindítása során, illetve alatt?
Nagyon fontos volt számunkra, amikor a posztgraduális képzésünkön elgondolkodtunk, hogy minél több olyan szakmai partnert vonjunk be ebbe a munkába, akik már jelenleg is olyan vallásturisztikai attrakciókat üzemeltetnek, akik jó példaként szolgálhatnak azoknak a hallgatóknak a számára, akik majd ebben a képzésben tanulni fognak. Bevontuk a szakmai partnerek sorába a Pannonhalmi Bencés Főapátságot, a Tihanyi Bencés Apátságot, a Mátra Verebély Szent Kúti Kegyhelyet, a Mária Pócsi Görög Katolikus Kegyhelyet, a Tiszántúli Református Püspökséget, valamint a Zarándok Akadémia nevű szervezetet, akik elsősorban a termékfejlesztés és marketing témában, marketing kutatásban játszanak fontos szerepet.
Tehát, ahogy mondtam, ebben a fél évben indul el ez a vallásturisztikai szakirányú képzés itt az Egri Katolikus Egyetemen. Kik jelentkeztek, és milyen tantárgyakat fognak tanulni?
Ez egy kétfél éves képzés. Az első fél évben elsősorban úgynevezett ilyen alapozó tantárgyakkal próbáljuk megalapozni a turizmussal kapcsolatos tudásukat, illetve a vallással kapcsolatos ismereteiket. Ebben a fél évben van zarándok turizmus tantárgy például, vagy üzleti tervezés tantárgyunk van, aztán egyházi kommunikáció és protokoll tantárgy, vagy a vallásturizmus lelkiségét tudnám még említeni, és a következő fél évben ezekre épülő olyan speciális tantárgyakat fogunk tanítani, ahol már be tudnak épülni ezek az információk, ez a tudás, amit az első fél évben megszereznek, például vallásturisztikai termékeknek a fejlesztése, vallásturisztikai termékeknek a márkázása, hozzákapcsolódó marketing tevékenységnek a marketing stratégiának a kialakítása például. 11 fővel fog most indulni a képzés. Elsősorban itt a kelet-magyarországi régióban jelentkeztek, van egy nyugat-magyarországi jelentkezőnk is, ami külön öröm, hogy két határon túli hallgatónk is lesz, a nagyváradi püspökségről érkezik két kolléga, két munkatárs, és ők is részt fognak venni a képzésben.
Szakirányú továbbképzésről van szó. Milyen alapvégzettség kellett ahhoz, hogy valaki ide jelentkezhessen, illetve majd a későbbiekben is, hogyha valakinek kedve lesz ezt elvégezni, milyen alapvégzettség kell?
Mivel ugye szakirányú továbbképzésről van szó, ezért BA diploma szükséges hozzá, tehát alapképzésből. Általában véve elmondható, hogy nagyon tágra nyitottuk a kaput a bemeneti részen, tehát gyakorlatilag szinte minden tudományterülethez kapcsolódó alapvégzettséget vagy BA-s diplomát elfogadunk.
Az Egri Főegyházmegyében beszélgetünk, itt az Egri Egyetemen indul ez a képzés, az Egri Főegyházmegyének milyen sajátosságai vannak vallásturisztikai szempontból?
Két oldalról közelíthetjük meg ezt a kérdést. Egyrészt megközelíthetjük úgy, hogy Egri főegyházmegye, mint egy katolikus főegyházmegye az ország területén, vagy pedig a főegyházmegyét, mint területi egységet nézzük meg. Hogyha az elsőbbit nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy a katolikus valláshoz kapcsolódó értékeknek nagyon széles tárháza található meg itt, hiszen az épített örökség, a tárgyi örökség, ugye a múzeumok szempontjából nagyon sok szerzetes rend élt a főegyház megyének a területén. A hozzájuk kapcsolódó épített tárgyi örökség, szellemi örökség, a hozzájuk kapcsolódó tematikus utakba rendezett örökségelemek is nagyon fontosak. Hogyha az Egri főegyház megyék, mint területi egységet nézzük meg, akkor szintén egy nagyon nagyfokú színességet tapasztalhatunk meg, hiszen az Egri főegyház megye területén nem csak a katolikus vallás van jelen, hanem számos más vallásnak is ez egy fontos térbeli megjelenése. Hogy ne menjünk olyan nagyon-nagyon messze, Tokajhegy alján a zsidó valláshoz kapcsolódó értékek jelennek meg a csodarabbik útjának a segítségével, ortodox értékek, vallásturisztikai értékek Miskolcon, vagy akár Sajó Pál falán a Könnyező Szűz Mária ikont említve. De vannak evangélikus értékek, csak egy példát Kossuth Lajos keresztelőhelye táj, a tájai evangélikus templom, szintén nagyon fontos vallásturisztikai érték, és természetesen ne hagyjuk ki a református értékeket sem, azok közül talán az egyik zászlós hajó, az a Gönczi Károli bibliakiállítás, illetve a bizsói templom, ami nagyon szorosan kapcsolódik a bizsói bibliának a létrejöttéhez.
A vallásturisztikai ágazat fejlődése séről mi mondható el? Tehát ez gondolom akkor szorosan összefügg azzal, amivel kezdtek itt a beszélgetést, hogy ezeket az épített környezetet jelentősen felújították az elmúlt években, évtizedekben.
Megint két oldalról nézhetjük ezt a kérdést. Az egyik, amit már ön is említett, illetve én is említettem, hogy számos vallásturisztikai érték újult meg az elmúlt, hát egy olyan bő másfél évtizedben. Másrészt viszont a kereslet is egyre inkább megnőtt. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy egyre több felújított értékünk van, de a keresletben, hát mi vagyunk a kereslet igazából, a turisták, mi vagyunk a kereslet, egyre inkább egy lelki értékek iránti vágy erősödik meg. Tehát egyszerre van jelen a világunkban a szekularizálódás, és egyszerre van jelen a világunkban, hogy vágyunk a spirituális értékekre. Lehet, hogy egy látogató elsőre egy templomban csak az épített örökséget fogja nézni, hogy milyen szép ez a templom, milyen szépek a festmények benne, az oltárképek. Lehet, hogy egy második, harmadik alkalommal már a lelki, az az üzenet, amit pontosan hogy a kollégáknál is fogunk hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a vallások számára, a vallásturisztikai értékek számára, hogy a lelki üzenetet is át tudják adni a látogatók számára. Tehát az ez iránti igénynek a megerősödése szintén oda vezetett, hogy egyre nő, folyamatosan nő a vallásturizmusban résztvevők száma is, az érdeklődők száma is.
Említette az együttműködő szervezetek között ugye több szerzetes rendet. Mennyire lesz gyakorlatorientált ez a képzés két fél évben? Mire nyílik lehetőségük?
Úgy állítottuk össze a tanmenetünket, a tantervünket, hogy mind a két fél évben lehetőség nyílik arra, hogy meglátogassuk a szakmai partnereinket, és ezáltal a hallgatók élőben is meg tudják nézni a jó gyakorlatokat, amiket a partnereink alkalmaznak. De ezen kívül meg bevonjuk őket az oktatásba is, tehát vannak olyan tantárgyaink, amiknek van kvázi elméleti része, a gyakorlati részébe pedig olyan kollégákat vonunk be a partnereinktől, akik ezt művelik, hitelesen át tudják adni az ehhez kapcsolódó információkat, illetve a szakmai gyakorlatot.
Korábbi beszélgetésekben már említettünk, hogy létezik egy nemzeti vallásturisztikai intézkedési terv. Ehhez hogyan kapcsolódik az önök által indított képzés?
Nagyon szervesen, hiszen ennek a vallásturisztikai intézkedési tervnek egyik fontos, meghatározó eleme, mondhatjuk úgyis, hogy pillére, az az edukáció. És az edukációnak egy részét vagy egy lábát az oktatás, vagyis a vallásturizmusban dolgozó szakembereknek a képzése, illetve továbbképzése jelenti. Tehát tulajdonképpen nagyon szervesen illeszkedünk a vallásturisztikai stratégiai tervhez.
És végezetül ön, mint tanszékvezető, mit vár ettől a képzéstől? Tehát, hogy mit tudnak majd hozzáadni ön szerint ezek a szakemberek a saját szakterületükhöz?
Sok egyházi vezetővel beszélgettem az elmúlt 3 évben, mióta jobban elmélyedtem a vallásturizmus témakörben, és igazából a velük való beszélgetéseknek az eszenciája során a vallásturizmus úgy nyer értelmet számomra, hogy a vallásturizmus a hit átadásának eszköze professzionális eszközökkel, professzionális módszerekkel. Már maga egyébként, hogy vallásturizmus, az is egy kicsit ilyen kétarcú kifejezés, hiszen a vallás az inkább a spirituális vonal, míg a turizmus az a sokkal inkább egy profánabb, egy gazdasági tevékenységet jelző kifejezés. Tehát én úgy érzem, hogy a mi küldetésünk és az oktatásunknak talán a legfontosabb küldetése az, hogy a hit átadásának lehessenek ezek a hallgatók majd az eszközei, úgyhogy hozzá szereznek egy professzionális tudást. Másrészt pedig nagyon szeretném, hogyha a hallgatóink már most a tanulmányaik során szorosabb kapcsolatba kerülnének egymással, és amikor elvégezték ezt a képzést, akkor ez a kapcsolati háló a későbbiekben is megmaradna, és a cél az, hogy hatékonyan tudják majd egymást segíteni abban a munkában, ami a termékfejlesztést, a hitátadásnak a professzionális megnyilvánulását jelenti.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vallásturisztikai szakirányú továbbképzéséről Domjánné dr. Nizsalovszky Ritát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem habilitált docensét, a turizmus tanszék vezetőjét kérdeztük. A vallásturisztikai szakirányú továbbképzés elindítása alkalmából Nacsa Lőrinc, vallásturizmusért felelős miniszteri biztos videó üzenetben köszöntötte a hallgatókat. Elmondta, az épített egyházi örökség nem múzeum, hanem élő közösség.
Az arándoklat kihívás, hogy felfedezzük és továbbadjuk az együttérés lelkületét, és ne féljünk a kölcsönös érintkezéstől, találkozástól és segítségnyújtástól. Ezzel a Ferenc pápa által mondott csíksomlyói beszédrészlettel nyitottuk meg a 2023-as évben megrendezett szabadtéri vallásturisztikai plakát kiállításunkat. A kiállítás egybeesett Ferenc pápa budapesti látogatásával. A vallásturizmus missziója, hogy lehetőséget biztosítsunk a találkozásra. Találkozásra Istennel, egymással és önmagunkkal. Mindez persze felekezeti hovatartozásra, nemre, korra való tekintet nélkül. Hazánkban, Magyarországon meg annyi zsidó-keresztény kultúránk szerves részét képező, épített örökséggel büszkélkedhetünk, ahol a látogató élő közösségekkel is találkozhat. Magyarország kormánya az elmúlt időszakban folyamatosan újította és újítja föl a vallásturisztika helyszíneiket határon innen és túl, hiszen szilárd meggyőződésünk, hogy azok nem a múltnak, hanem a jövőnek újulnak meg. Az önök feladata tehát kettős. Egyfelől bemutatni a helyszínt, az épületet, az épített örökséget, másfelől pedig a keresztény hitből fakadó missziós lelkülettel rávilágítani arra, hogy ezen építmények nem öncélon állnak a helyükön, hanem a feljebb való dicsőségét hirdetik. Nem múzeum, hanem élő közösség. Ezen ismeretek elmélyítéséhez és összefoglalásához nyújt nagy segítséget a most induló vallásturisztikai szakember szakirányú képzésünk, amelyet az Egri Főegyházmegyével és az egyetemmel közösen büszkén alkottunk meg. Köszönöm, hogy jelentkeztek erre a képzésre, és bízom abban, hogy tanulmányaikat hosszú távon fogja tudni kamatoztatni a keresztény Magyarország jövője érdekében a vallásturizmus területén. Sikeres és áldott tanévet kívánok!
Szűcs Tamás a Nagykun polgári kör és Fidesz-KDNP-s polgármester irányítja a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kisújszállást október 1-től. Munkáját Tatár Zoltán főállású és Horváth Péter társadalmi megbízatású alpolgármesterek segítik. Szűcs Tamást, kisújszállás új polgármesterét kérdezzük.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Október 1-től Kisújszálláson új polgármester lesz, ő fogja irányítani a települést a következő 5 évben minden bizonnyal. Ehhez így elsősorban, első körben gratulálok is önnek az elért eredményhez. Ön Kisújszállásról származik, kisújszállási, de bizonyos ideig, évtizedekig ő nem itt élt, most újra visszajön. Visszatekintünk a kampány időszakra, hogy hogyan sikerült azt megvalósítani, megélni, visszajárni, milyen szívvel, lélekkel jön, visszaköltözik vissza újra majd ide a településre.
Először is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Örülök, hogy ezt az interjút adhatom, és válaszolva a kérdésre, én nagyon szeretném ezt a kampányidőszakot minél előbb elfelejteni, mert ez a csúnyasága, ahogy szoktuk mondani ezeknek a dolgoknak, de nyilván a munkát el kell végezni, el is végeztük, úgy gondolom, hogy az eredmény az önmagáért beszél, és Kisújszállás továbbra is ezen az úton szeretne haladni, és bár itt lesznek változások, személyi változások, nyilván frissíteni kell a csapaton, de az irány az azt gondolom, hogy adott, eddig is adott volt. Ami viszont biztos, hogy változás lesz, az az, hogy úgy gondolom, hogy ahogy mindenkinek a világban, így nekünk is kötelességünk alkalmazkodni a változásokhoz, és ezt meg is fogjuk tenni az élet gyakorlatilag minden területén, a város irányításának minden területén. Tényleg legyen szó kommunikációról, közéleti, gazdasági, oktatási, bármilyen területéről az életnek. Úgyhogy igazából össze is foglaltam, hogy mire lehet számítani a következő 5 évben, de hogy a kérdésre is válaszoljak. Igen, én mindig is kisújszállásinak tartottam magam, meg ez egy ilyen tévhit volt, hogy én elkerültem innen, persze elkerültem innen, de azért én így nem nagyon emlékszem olyan hétre az elmúlt 30 évben, amikor nem voltam itthon. Sőt, és most nem a kampányidőszakra gondolok. Tehát mi, a mi generációnk, akik most már hát mindig mondják, most amikor így formálódott ez a csapat, hogy jöjjenek a fiatalok, hát már annyira mi sem vagyunk fiatalok sajnos, ezzel így szembesülni kellett. Az a tény mondjuk engem annyira nem zavar, hogy 44 éves tettem időközben, de a mi generációnk valóban, ahogy a vidéki kisvárosokban az akkori fiatalság így a 90-es években tette, tehát mindent beletett abba, hogy valahogy megvalósítsa magát, álmait, nagy terveit, ezeket tegyük a szívünkre, a kezünket, nem biztos, hogy a következő 5 évben is a fiatalok itt helyben valósítják meg. Viszont, mint ahogy mi se itt tettük, tehát neki mentünk a nagyvilágnak, viszont valahogy mindannyiunk szíve visszahúzott ide ebbe a városba. Ezek a barátok is elkerültek Budapestre, Debrecenbe, sokan külföldre, de én is életvitelszerűen Budapesten éltem nagyon sokáig, az együtt, hogy hazajártam mindig, de ezekkel a barátokkal akár focizni, akár egy-egy vacsorára mindig kisúszáson találkoztunk, mint ahogy a család is ide köt, családi szálak, apai, anyai ágról. Úgyhogy ez a lehetőség, amikor jött, akkor persze mindent, én mindent jól körberágok. Felkutattam, mint csak lehetett, beszéltem mindenkivel, minden szférából, civil szféra, vállalkozói szféra, politikai szféra nyilván, hogy mennyire lehet tényleg rám szükség ennek a városnak. Az sosem volt kérdés, hogy én akarok és tudok adni ennek a városnak, de nyilván az ember érzi, hogyha van egyfajta elutasító közeg, vagy egyfajta ellenmondás az egészben, akkor nem vállalja el. Ezt hál' Istennek nem éreztem, igazából soha nem éreztem, sőt, azt éreztem, hogy rengetegen biztatnak, rengetegen támogatnak, nyilván volt olyan is, aki nem, vagy a szememben azt mondta, hogy igen, de aztán nem, de hát ugye ezzel azért tudni kell mit kezdeni, és hát akkor úgy döntöttem, hogy ez a lehetőség, ha jön, akkor ezzel élnem kell, ez kötelességem. Ahogy szoktuk mondani, ugye én fradista is vagyok, és a Fradinál dolgozom még egy pár napig, mire ez az interjú megjelenik, lehet, hogy már nem. De tehát ez a küzdeni mindig, feladni soha, ez tényleg mindig bennünk van, és hát ennek szellemében megyünk neki a feladatoknak, hogy olyan nincs, hogy mindenkinek az igényét 100%-ban ki tudjuk elégíteni, de abban biztos vagyok, hogy beleteszünk mindent, amit csak tudunk, szívünket, lelkünket, ami nagyon fontos, szakmai tudásunkat, kapcsolatrendszerünket.
Az elmúlt 2 évtizedben Budapesten hol dolgozott, akkor már itt érintettük, és tehát milyen tapasztalatokkal jön haza, amit itt is hasznosítani szeretne a város érdekében.
Hú, most nagyon messze kell visszaszaladjak, de egyszerű lesz, mert azért olyan sok munkahelyem nem volt, meg most kellett összeszedjem a munkáltató igazolásokat, amik ez a megbízatáshoz szükségesek. Úgyhogy ezt kevesen tudják, de én ahogy egyetemi diplomát megszereztem, Debrecenben egyébként, ezt is kevesen tudják, hogy szociálpolitika szakon, tehát én erre a szférára is érzékeny vagyok, ami úgy gondolom, hogy külön jól fog jönni egy városvezetőnek. Ez a mindenkori talán legnehezebb része az életnek, és itt az egyház is szerintem tudna erről mesélni, az egyházi vezetés. Ebben nem is megyek most jobban bele. Ezzel párhuzamosan szereztem újságírói diplomát, és Az első munkahelyem az Országos Széchenyi Könyvtár volt, amit tényleg kevesen tudnak. Már ott elkezdődött egy olyan kapcsolatrendszer építése. Ez az a jó ezekben, hogy ezek nem tudatos dolgok, de úgy mindig úgy formálják az embert meg a jövőjét. És onnan pedig azonnal az akkor alakuló Hír TV-ben kaptam lehetőséget, még mint gyakornok, de hamar szerződést is kaptam. Ez egy nagyon meghatározó része az életemnek, már csak azért is, mert akikkel mi ott annak idején elkezdtük ezt a Hír TV-t. Nagyon kevesen vannak már ott, de egy kezemben meg tudnám számolni, de mindenki olyan irányba indult el, hogy most, amikor eldőlt, hogy én leszek Kis-Újszáros következő polgármestere, akkor hát azért nagyon jó érzés, hogy mondjuk miniszterelnök úr mellett is dolgozik abból a csapatból valaki, különböző minisztériumokban is, szövetségeknél, szakmai testületeknél. Nyilván jó ezekkel a régi barátokkal, régi kollégákkal úgy beszélni, hogy na Tomi, hát ha bármi van, számíthatsz ránk, azért ez egy nagyon jó dolog. Nyilván ez is segített abban, hogy elinduljak ezen a pályán. A Hír TV után következett egy mindmáig speciális megbízatás, ugye nekem van egy saját médiával foglalkozó cégem is, vagyis hát most már a múlt időt kell alkalmazzam, hiszen polgármesterként nem lehet más megbízatásom. Így ezzel több külsős munkát vállaltam, gyártottunk anyagokat, videós hanganyagokat, tehát azért mi kollégák vagyunk. Úgyhogy ez egy 10 éves időszak volt, amelynek a Samsung volt a meghatározó időszaka. Tudom, hogy nem a reklám helyett, de nem tudom megkerülni, hiszen Samsung Sport volt a média termék neve. Ez tényleg egy egyedülálló projekt volt, 10 évig tartott. Nagyon-nagyon sokat tanultam ebből az időszakból, főleg, tehát mi már akkor home office-oztunk, ahogy szokták mondani, ugye otthonról végezhető, vagy bárhonnan végezhető munka, ez 2005-től 2015-ig tartott, tehát itt még most sem sikerül sok helyen ezt megvalósítani, lássad, hát azért nekünk ez ment, és akkor utána következett egy másik meghatározó időszak, a Digisport, sportvonalon szintén, és hát onnan a amikor jön egy olyan telefon, hogy az embert a Fradi hívja, szokták ezt mondani, akkor arra nehéz azért nemet mondani. Én tényleg óriási sportrajongó vagyok, és nem csak foci, és a Fradi nem csak a fociról szól, de ha mondjuk foci akkor is nem magyar sport, akkor én hatalmas Milan drukkerülök, és azt mondtam mindenkinek, hogy valószínűleg Paolo Maldini nem fog hívni a Milánhoz. Így aztán ettől följebb nem nagyon van, úgy gondolom, ezért nem volt kérdés, hogy igen mondok, és hát belecsaptam egy olyanba, amit el se tudnak képzelni kívülállók, hogy milyen munkával, milyen feszültséggel és milyen stresszel járt. Tehát amikor megkapom, hogy fogom én ezt bírni, itt a polgármesteri megbízatásra gondolok, vagy hogy hát mennyi támadás, hát mindenkinek azt szoktam mondani, hogy azért 2.300.000 fradistának az igényeit kielégíteni nem lehet. Ha valaki nyitott szemmel jár a webben, akkor fogja tudni, hogy mire gondolok, tehát különböző kommentek, meg szurkolói hozzászólások. Hát ha ezzel a 2.300.000-rel végül is elbírtunk, mert az eredmények, meg azt gondolom, hogy a szakmai eredmények, az elismerések, a fejlődés, amit a irányításommal a Fradi Média, hiszen annak voltam főszerkesztője, véghez vitt, azok önmagukért beszélnek, tehát tényleg nem csak Magyarország, hanem a térség leglátogatottabb közösségi oldal platformjait visszük, egy nagyon jó csapattal, tehát csapatot is vezettem mindig is, irányítottam. Szóval ezek így önmagukért beszélnek, ezek a dolgok, és valahogy persze mindig rossz olvasni a kritikákat, de hát ha a 2.300.000 fradista se csapott földhez, akkor a 10.000 kisújnak tényleg neki megyek. Tehát jó, minden kisúj úgy értelmezze ezt a mondatot természetesen, hogy szívesen veszem a kritikákat, amennyiben a stílus olyan, amilyen. Hogyha egy határon átmegyünk, sajnos a közösségi média, ha már szóba került, ezt lehetővé is teszi, ha nem megfelelő moderálás és a következmény nélküli mondatok. Ezt, ha lehet még egy ígéretet tenni, ez biztos, hogy Csillájában fogjuk elfolytani, mert nincs olyan, hogy jogokat sértsünk, nincs olyan, hogy egymás méltóságát sértsük, és sajnos ez nem csak helyszinten, hanem ez a világban mindenhol trend. És sokszor, ha jó Isten segít ezt feldolgozni, de azért, amikor az ember gyerekein keresztül próbálják megfogni, azért az nem az igazi, és ezt nem is fogjuk hagyni. Úgyhogy előéletről tényleg voltak még ilyen mellékágak, tehát munkanélkül is sosem voltam. Ezt azért mondhatom, meg nem is tervezem, hogy leszek. Következő évben talán ez össze is fog jönni. Úgyhogy várjuk a feladatokat. Vannak bőven.
egy felhő némán sírt, sose féltem.
Munka és feladat nélkül nem jó lenni. Mi lesz az első, amihez itt hozzá szeretne látni a város vezetését, ha átvette? Tehát, hogy mik azok a célkitűzések, amik mondjuk az első háromba, első ötben benne vannak?
Elkezdünk beszélgetni az emberekkel. Összeszedjük a szemetet. Megpróbáljuk rávenni az embereket, hogy vegyék észre, hogy egyébként nagyon jól élnek. Örüljenek annak, ami van. Mindent megteszünk, hogy minél több legyen nekik. Ez is azt gondolom, hogy egy ilyen általános probléma, talán egy kicsit ilyen magyaros betegség, ez, hogy nevezzük bárminek. És hát ez mind olyan dolog, nem véletlen mondom ezeket. Megfelelő közegben fogunk dolgozni, a hangulatban, ahol mindenkinek kíváncsiak vagyunk a véleményére. Persze megvannak a feladatkörök és a döntési jogkörök, de csapatban fogunk dolgozni. És ehhez kellenek a fiatalok, kellenek az idősek, kell mindenki. Aki tenni akar, aki jó szándékkal akar tenni, aki nem, azzal nem fog tudni együtt dolgozni, ez egyértelmű lesz. Nyilván lesznek majd surlódások, sértődések, stb., de meggyőződésem, hogy elsősorban nem forrás és pénz kérdése az, hogy egy város élhető legyen, és abban a helyi lakosság többsége jól érezze magát. Természetesen próbálunk minél több forrást idehozni, de ugye a kérdés úgy hangzott, hogy mivel fog kezdeni, tehát azzal fogunk kezdeni, nyilván lesz egy alakulóülésünk, és azután mindenki pontosan fogja tudni, hogy én mit várok az adott képviselőtől, vagy az adott hivatalon belül melyik szemétől mit. Én nagyon bizakodó vagyok, úgy látom, hogy többen szomjazzák a változást, hogy így mondjam, és ezzel nem a múltra akarok kritikákat megfogalmazni, mert fantasztikus ez a város tényleg, tehát ez a település, azt gondolom, hogy itt az Alföld közepén, szívében, ahogy mi szoktuk mondani, mert nekünk nyilván a Kisrucás az Alföld szíve, meg Magyarország, meg a világ közepe, de azért itt, azért nekünk van egy csodálatos Vigadónk, van egy Kumániánk, van egy gyönyörű belvárosi környezetünk, Nobel-díjasunk is van most már, nulla a kiemelten súlyos bűncselekmények száma, hogy ilyeneket is említsek, azért azt gondolom, hogy egy élhető városról beszélünk, akkor a biztonság az egyik legfontosabb kérdés. Békében együtt tudnak élni mindenféle nációk ebben a városban, tehát ez fantasztikus dolog. Két egyház is fenntartóként működik közre, ami az iskoláinkat, az oktatási területet illeti, és hát ezeket kellene egy picit jobban összehangolni, és mindenkinek a véleményét, tudását felhasználni ahhoz, hogy Kisrucás tényleg még szebb, még élhető város legyen, és ezt meg is tudjuk mutatni a nagy közönségnek, tehát nem csak itt a szűk környezetünknek, hanem Magyarországon bárkinek, aki kíváncsi ránk, akár a gyógyvízünkre, akár a kultúránkra, hiszen a Nagykunság kulturális fővárosáról beszélünk, de vannak nekünk más kincseink is, tényleg itt akár a mezőgazdaságon belül említhetnék egy indiárist is, vagy egy nagykunrist, tehát fantasztikus cégeink vannak, akikkel teljesen más alapra kell helyezzük az együttműködést, mint ami eddig volt. Ez nem lesz nehéz, ha valami kritikát meg kell mégis fogalmazzak, akkor az az, hogy ezekkel a cégekkel olyan túl sok kapcsolatot nem tartott a város azon túl, hogy beszedte az iparűzési adót. Kötelességünk lesz ehhez máshogy hozzáállni, akár alapítványi, akár másmilyen közös fórumokon együtt dönteni bizonyos kérdésekben.
Kisújszálláson már sokszor jártam Kovács Tibor alpolgármester úr jóvoltából. A Nagykun Rizsnél, illetve az Indiáris Kft-nél is voltunk már riportozni. Most is egy rendezvényre érkeztünk a Kivilágos Kiviratig. Lehet, hogy a rádióhallgatók hallják is itt a háttérben, hogy megszólalt egy zenekar. Említettük a fiatalokat, a gazdaságot. Kovács Tibor alpolgármester úr és korábbi riportokból kiderült, hogy a fiatalokat itt kellene tartani, vagy visszahívni ide a település. És hogy önnek erre milyen elképzelései vannak, ugye, hogyha van munkahely, van megélhetés, akkor lehet dolgozni, lehet családot alapítani.
Ez talán a legnehezebb és legszebb feladatunk, ugye visszagondolva arra, amikor mi voltunk fiatalok, nem tudtak volna nekem olyan munkát adni, amivel én itt maradok, és ez most nagyon negatív első mondat volt erre a kérdésre. Viszont ezt nem szabad ilyen drasztikusan megközelíteni szerintem. Hogyha van egy szárnyaló fiatal elme, akinek igenis olyan vágyai vannak, amiket itt helyben nem tud megvalósítani, de minden támogatást megkap ahhoz, minden tudást össze tud itt szedni, és aztán ide bármikor haza tud jönni, akkor hajrá! Akkor hajrá! Nekünk az a feladatunk, hogy velük megtaláljuk a közös hangnemet. Nekünk igenis olyan szinten kell majd bemenni az iskolába, ezt nehogy félreértse valaki. Hogyha valami kulturális rendezvényünk van, bármilyen, akkor kíváncsiak vagyunk, hogy ők milyen fellépőt szeretnének látni. Nem mondom azt, hogy 2024-ben rögtön Azaria koncert lesz, de ha erre van igény, akkor az a helyzet, hogy meg kell vizsgálni, hogy van erre lehetőségünk. Nyilván nehéz, mert mondjuk nem annyira lép fel, mint a háttérben hallható hölgy vagy zenekar, de akkor is az a kötelességünk, hogy meghallgassuk őket. Mint ahogy meg kell hallgassuk a civileket, meg kell hallgassuk a családosokat, az időseket, de a kérdés nem erre vonatkozott, hanem a fiatalokra. Tehát egy olyan ösztöndíj rendszer kidolgozásán dolgozunk már most, és fogjuk elkezdeni vélhetően 2025-ben, ami fókuszál egyszerre azokra, akik tényleg nagyon jól tanulnak és elkerülnek innen felsőoktatási intézményekre, meg azokra is, akiknek sajnos hátrányos helyzetű körülmények közt kell olyan családok, vagy sok esetben sajnos családok nélkül boldogulni. Ők rájuk is szeretnénk figyelni, mint ahogy próbálunk majd az idősebb, a szépkorú korosztályra is összpontosítani, akár rezsitámogatással, akár bármilyen szociális, más szociális segítségnyújtással. Úgyhogy a fiatalokat először is meg kell hallgatni, ez a legfontosabb. 10-ből 8-szor valószínűleg nem fogunk velük egyetérteni, de attól még nagyon fontos, hogy ők mit szeretnének. Aztán meg kell nézni, hogy meg tudjuk-e azt csinálni, amit ők szeretnének. Minden erőt be kell ennek érdekében vetni, azt gondolom, és be is fogunk. És hogyha ez elindul, tehát azért itt volt a május végén egy olyan rendezvény, ahol hát mondjuk Lotfi begidépett fel a Takács Tamás bluesband mellett, aki nagyon jó barátom, meg frazista, de hát nem az én zenémet játsza, bocsánat, tehát ezt most ha esetleg hallgatnál, majd lejátszuk a háttérben, de rá van szükség, az ő zenét szeretik a fiatalok, és az a pillanat, amikor ő összecsomagolt, és elment innen valamikor 1:30-2 hajnalban, és jöttek 10-esével, 20-assával a gimisek, és azt mondták, hogy köszönjük, mert ilyen rendezvény nem volt Kisújszálláson, akkor az úgy megerősített abban, hogy valószínűleg ez lesz az irány, amit meg kell majd valósítsunk, meg amin el kell indulni. Meg ami nagyon fontos, hogy ez mindig változik. Tehát 3-4 év ezelőtt azt se tudtuk, mi az a TikTok, újságíróként se, most nem tudjuk megkerülni. Ők TikTokoznak, nincs mese, akár mennyire borsózik a háta ettől sok mindenkinek, nekünk is TikTokoznunk kell, nincs mese. Úgyhogy alkalmazkodnunk kell hozzájuk. Ez jó sok emberben majd ilyen nem tetszést kelt, meg ilyen formabontó dolgok fognak történni, semmi jogsértése nem szabad gondolni, vagy erkölcsértése. Tehát a fiatalokat úgy fogjuk tudni aztán vagy itt tartani, vagy visszacsábítani, hogy, és akkor most fordulok egy másik témába is, munkahelyteremtés, hogy megpróbálunk nekik úgy munkahelyet teremteni, vagy otthont, vagy az otthon teremtéshez lehetőséget adni, hogy mondjuk, ha már elkerültek és dolgoznak 5-10 éve valahol és családot alapítanak, akkor jöjjenek ide vissza, mert nem 100 millió forint egy ház, hanem már itt is nagyon drága, de mondjuk 30-40 közt tudnak vásárolni, könnyebb rá hitelt fölvenni. Ugyanaz a tanári fizetés, ami most már azt gondolom, hogy kezd szépen kinézni, nyilván még mindig nincs azon a szinten, ahol kellene, de én úgy gondolom, hogy értékelni kell, hogy változik, és jövőre is fog emelkedni. Tehát azért mondjuk vegyünk alapul egy tanárházaspárt, azért azzal a két fizetéssel már szerintem el lehet boldogulni Kisújszálláson, ahol még egyszer mondom, hogy biztonság van, ahol még színesebb kulturális műsorok lesznek, közéleti események, kiváló iskoláink vannak, és tényleg egy olyan közösség, amit egyre jobban össze kell hoznunk, közös felelősség építenünk, ahol jó lehet gyereket nevelni, jó lehet élni, és ha úgy van, egy óra Debrecenben, más óra meg Budapestre el lehet járni dolgozni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és Isten kegyelmét kívánom az ön polgármesteri munkájára, és kívánom a kedves rádió hallgatóinknak is, hogy majd minél több jó hírt halljanak Kisújszállásról, és majd mi ehhez igyekszünk jó eszközök lenni.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, én is Isten áldjon mindenkit.
Az előző percekben Szűcs Tamással, a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Kisújszállás polgármesterével beszélgettünk még hivatalba lépése előtt. Kisújszállás új képviselő testülete alakuló ülését 2024. október 3-án tartotta meg. Ekkor választották meg az alpolgármestereket Tatár Zoltán és Horváth Péter személyében. Az utóbbi társadalmi megbízatású alpolgármester lett. Továbbá az alakuló ülésen megválasztották az önkormányzati bizottságok elnökeit és tagjait. A Kisújszállási Nagykun polgári kör és a Fidesz-KDNP pártszövetség közös polgármesterét, Szűcs Tamást az alakuló ülés után is megkérdeztük.
Az alakuló ülés végén úgy fogalmazott, hogy ez a város eddig is tündökölt, és ígérem, ezután is tündökölni fog. Isten minket úgy segéljen, illetve a programbeszédében elhangzott, hogy a 12 tagú testület összes tagjával együtt kíván dolgozni. Ez a munka elkezdődött október 1-én, most megalakult Kisújszálláson a képviselőtestület megtartotta az alakuló ülését.
Túl vagyunk ezen az alakuló ülésen, aminek kapcsán nyilván volt bennünk izgatottság. Talán egyfajta kezdéssel járó teher, hiszen még sincs ebbe többünknek gyakorlata még, lekerült a vállunkról, és végre elkezdődött a nagybetűs munka. Elsősorban azzal kezdődött ez a nagybetűs munka, hogy ebben a pár napban már én itt a hivatalban mindenkivel igyekeztem megismerkedni, úgy, hogy ne csak bemutatkozzak, hanem ötletek is hangozzanak el, és érezzék a hivatal munkatársai azt, hogy mindenkire számítok, mert tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép, ugyanakkor nagyon nehéz és sokszor hálátlan feladat, és a köztisztviselők nem feltétlen vannak megbecsülve. Úgyhogy mindenkire szükség van, nagyon sok munkánk lesz, de nagyon hálásak vagyunk az előző városvezetésnek, ugyanis megtörtént 2-án az átadás átvétel a kormányhivatal delegált munkatársai előtt, és hát mindent a legnagyobb rendben találtak. Kece István polgármester úr, aki 4 ciklus után távozik, egy olyan állapotban lévő várost adott át nekem, nekünk, hogy tényleg a munkára kell koncentráljunk. Baj nincs, ez nem azt jelenti, hogy dúskálunk a pénzben, tehát még mielőtt valaki félreértené, sőt már a mai napon történtek olyan intézkedések, amelyek a jövő kapcsán akár a intézményeink rezsijének csökkentése irányába mutattak, akár olyan megoldásokat próbálunk találni más területeken, ahol tényleg tudunk egy kicsit spórolni, mert nagyon fontos, tehát ez is egy nagyon fontos része a munkának. Az alkotói szépsége ennek az egésznek nem mondom, hogy azonnal fog látszódni, felelőtlen ígéret lenne, de azt szeretnénk, hogyha 2025 tavaszán, tehát egy fél év elteltével, ahogy jön a turizmusban is a szezon, érkezik a nyár, akkor már látszódjanak azok a dolgok, amiket mi szeretnénk, és amiket mi a kampányunk során ígértünk Kisújszállás lakosságának, és nem csak Kisújszállás lakosságának, mert szeretnénk, hogy Kisújszállás ne csak a nagykunság kulturális fővárosa legyen, hanem egy picit távolabbra is tekintünk úgy időben, mint kilométerben. Úgyhogy tervek vannak, kezdődhet a munka.
Két alpolgármestert választottak, kik fogják az ön munkáját segíteni?
Nagyon egyszerű dolgom volt, hiszen az egyik alpolgármester marad, most, hogy felhatalmazást is kapott, jogilag is, hivatalosan is, Tatár Zoltán lesz a testületből delegált, megválasztott képviselőként is megválasztott alpolgármester. Az ő személye tényleg garancia arra, hogy itt rend lesz, és a gazdálkodásunk és a beruházásaink rendben lesznek, legalábbis ami a mi részünket illeti. Ő a hivatalban is olyan rutinnal rendelkezik, akire tényleg bátran számíthatok, fogok is rá számítani. És Horváth Péter tölti be a társadalmi megbízatású alpolgár mesteri tisztséget, aki Kovács Tibort váltja ebben a pozícióban, akinek ezúton is köszönjük a 10 éves munkáját, addig töltötte be ezt a pozíciót, de ez nem azt jelenti, hogy nem számítunk majd az ő kapcsolataira is, pláne, hogy új vizekre elvezett, úgyhogy rá is szükség lesz, mint ahogy mindenkire szükség lesz. Annyit még elmondanék Horváth Péterrel kapcsolatosan, hogy ő tényleg egy kulcs személy volt, amikor a csapatot összeállítottuk. Ha ő nem mondott volna igent erre az egészre, akkor valószínűleg én sem vágok ebbe bele, hiszen az ő marketing szakmában szerzett több évtizedes rutinja és tapasztalata, az azt gondolom, hogy garancia tud lenni arra, hogy a városnak egy olyan város marketinge kezdjen majd kialakulni a következő hónapokban, és ennek, ahogy említettem, látható jelei már jövő tavaszra, nyárra legyenek, amilyet eddig nem nagyon láttak még.
Letette a polgármesteri esküt, és egy polgármesteri láncot kapott a várostól. Ez mit szimbolizál, ez a lánc, mi ennek a hagyománya?
Hát elsősorban zavart szimbolizált nekem, mert hirtelen nem tudtam, hogy mibe fogom beleütni, el ne hagyjam, ki ne essen a nyakamból, stb. Tehát ez egy picit, azért ezt még szokni kell. Meg is kaptam elődömtől, hogy azt azért nem így kell viselni. Mondtam neki, hogy azért a 18 év rutinjájával könnyebb ezt így. Remélem, hogy nekem is megadatik majd sok idő, hogy ezt talán kicsit méltóság teljesebben viseljem, mint a mai napon. Ez egy szimbólum, ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanakkor, és nem megsértve a hagyományokat, én nem a díjakban, nem a kitüntetésekben, és nem a külsőségekben hiszek, hanem abban, hogy egy jó csapat egy jó munkát végezzen, talán így tudom a legjobban összegezni, és hogyha ez megvan, akkor biztos vagyok benne, hogy a kisújszállásiak is érezni fogják ennek hatását a város mindennapjaiban.
A beszédéből még egy részt kiemelnék, hogy úgymond béke jobbot nyújtott Karcagnak, ha fogalmazhatok így. Mi ennek a jelentősége, hogy a nagykunság városai összetartoznak, egymásra vannak utalva?
Én úgy gondolom, hogy egymásra kell, hogy legyünk utalva. Ugye a mikunok azért tényleg konokak tudunk lenni, és a lakosság berkein belül én azt gondolom érzékelhető egyfajta irítség, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, azért, mert talán Karcagra az utóbbi időben lehet, hogy több forrás érkezett, én nem véletlen fogalmazok most így. Én semmi rosszat nem tudok elmondani a karcagi tisztségviselőktől, sőt, csak jót tudok elmondani, és nagyon hálás vagyok nekik, úgy F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrnak, mint Fazekas Sándor korábbi miniszter úrnak, és Huba Imre vármegyei elnöknek is a támogatásukért, ötleteikért, biztos, hogy sokat fogom őket zaklatni a szó jó értelmében véve a mi ötleteinkkel, és hogy ehhez hogy tudunk akár forrást, akár támogatást társítani. Én arra tettem ígéretet, hogy megpróbálom ezt a hangulatot egy picit elmosni, mert érzékelem, hogy van ilyen hangulat. Biztos vagyok benne, hogyha minden fél úgy áll ehhez az egészhez hozzá, hogy konstruktívan, ami talán nem mindig sikerült, akkor nem lehet ebből sem probléma, mert ahogy már hangsúlyoztam sokszor, tehát egységben az erő, hogyha mi összetartunk itt a vármegyénken belül, néhány olyan település van tényleg, akiknek a vezetőivel már hónapok óta, valakikkel évek óta jó kapcsolatot ápolok, hogyha csak a kölcsönös tapasztalatszerzés vagy az ötletelés terén is tudunk együtt dolgozni, egy-egy jó példát ellesve a másiktól, akkor abból nem csak az adott polgármester városa tud profitálni, hanem az egész térség.
Szűcs Tamással, a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kisújszállás polgármesterével beszélgettünk. Kedves hallgatóink, elhangzott a Közélet. Műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük 22 óra 5 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől.